Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy megvan írva Jánosnak a jelenésekről írott könyve 13. részében, az első 10 versben. És látnék egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, amelyet láték, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodában az egész föld követi a fenevadat. És imádák a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak. És imádák a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik vele. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennybe laknak. Az is adaték neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. És adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem lett népünneppé a reformáció, hanem azoknak ünnep, akiknek te életet szereztél. Azoknak drága, akiket te szeretsz. Azok boldogok a te lelkeddel, a te ígéddel, akiket éltetsz. Légy áldott, édesatyánk, hogy adtad, hogy valósággá lett, hogy a te lelkeddel és ígéddel életeket, értelmeket, szíveket, lelkeket újjászülsz. Dicsőség neked érte, Jézus Krisztusért. És most arra kérünk, hogy taníts minket, Urunk. Taníts a te véghetetlen bölcsességed szerint látni, élni és cselekedni, hogy győztesek legyünk veled a manapon, a Krisztus Jézussal. Amen. Tovább olvasom a jelenésekről írott könyv 13. rész, 11. versétől az igét, a fejezet végéig. Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló. De úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyik adatának neki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondán a föld lakosainak, hogy csinálja meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adatik neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon, és azt művelje, hogy mind azok, akik ne imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsikkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. A reformációnak egy különös mondata van, volt és lesz. Vissza az alapokhoz. Tudjátok, amikor valaki azt akarja, hogy minden úgy történjen, ahogy Isten eredetileg akarta, akkor nem az emberek különböző tanításaira kell figyelnie, hanem vegye elő a Bibliáját, és olvassa el belőle, hogy miket mond az Isten. Akinek van hozzá ereje, egyszer tegye meg, hogy azokat a kimondottan személyre szóló parancsokat írja össze, amiket Isten parancsolt az embernek. És itt teljesen világos képet fog kialakulni. Nem fog zavarni téged, hogy ki mit tanít, mint teológiát, hogy milyen izmusok voltak, jöttek, mentek, meg lesznek ezután. Vissza az alapokhoz. Mit mond az Isten? Hogy mondja az Isten? A mai napon ennek a teljességét nem lehet fölvállalni, csak egy különös szempontból szeretném megvilágítani azt, hogy mit jelent visszamenni az alapokhoz. Ha ma azt mondom valakinek, hogy te, milyen az Antikrisztus képed, akkor lehet, hogy rám csodálkozik. Vagy visszakérdez, mit mondtál? És akkor fölteszem a kérdést újból. Milyen az Antikrisztus képed? És nem lennék meglepve, ha ő meg lenne lepve. Mert a válasz így néz ki. Amilyen képed van a Krisztusról, éppen olyan képednek kell lenni az Antikrisztusról. Amennyire élő valóság számodra a megváltó Jézus, a Messiás, a Krisztus, éppen olyan valóság a Krisztus gyermeke számára az Antikrisztus léte. Akinek ez az oldal hiányzik az életéből, azt kell mondanom, a másik is hiányzik az életéből. Az Isten kijelentése mindig tökéletes. És ő maga ad képet és számot arról, hogy ki kihez tartozik, ki kinek a szolgája, de nem megyek most ilyen messzire. Ha én nem mondom meg a kisgyerekemnek, hogy a vipera az öl, mert mérge van, akkor a mezőn utána szalad és megsimogatná. Mert nincs veszélyérzete, mert nincs ismerete, és nem tudja, hogy potenciális halálos veszedelmet jelent a számára. Ha nem mondom meg a gyerekemnek, hogy a tigris az egy vérengző fene van, de csak azért, mert az életéhez szükséges, hogy hússal és vérrel éljen, akkor oda menne, hogy megcirógassa, mint a cicát. Mert nincs veszélyérzete. Ha nem tanítom meg, hogy mi az, ami a földi életben életveszélyes, hát a gyerek mindent kipróbál. Amíg a gyerekeim nem égették meg a kezüket, mind kipróbálta, hogy ha a láng fölé teszi a kezét, az éget vagy nem éget. Magyarázom a kicsinek, hogy ne nyúj oda. Rám néz, miért? És már dugja a kezét. Aztán bőg, no, ezért. Pontosan ezért. Ma el kell mondanom neked, hogy a mai korszakban teljesen elhalványult az Antikrisztus képe. Ma az emberek nem is foglalkoznak vele. Ma nincs az embernek veszélyérzete. El akarom mondani, hogy hogy történt. Ha az Antikrisztust magyarra fordítom, akkor így mondhatnám, hogy ellen Krisztus. Egy természet feletti személyes világhatalom, amely nem engedi, hogy a keresztény ember a Krisztusé legyen, vagy maradjon. Arra vállalkozik, hogy megrontsa, hogy visszacsinálja, hogy elpusztítsa mindazt, amit Krisztus megváltói munkájában elvégzett. Tessék megfigyelni csak magad életében, hogy egyszer milyen fontos volt, hogy bűnbocsánatot kapja az Istentől. Aztán szép csendesen elhajványult ennek a vágya, és újból felfokozódik az embernek a belső igénye, hogy bűnt cselekedjen. Valamikor, amint elképesztő fontos volt a lelkednek, hogy te szentül élj, hogy te fedhetetlen légy mindenekben. Aztán valamitó módon elhalványodik az igény, és beleszürkülsz a bűnös világ bűnös életébe. Tessék figyelni egyszer, milyen fontos volt neked, hogy te az élő Istennel a legszemélyesebb kapcsolatban légy, hogy lelki emberként élj. Aztán egyszer csak a vágy kezd eltűnni, a lélek igénye kezd elszürkülni, és időnként föl-föl villanó gondolattá degradálódik csupán, hogy de szeretnék élő közösségbe lenni vele. Elveszíti jelentőségét az, hogy van pokol, és van végső ítélet. Az embernek, amikor életre kelti az Isten, és megajándékozza maga kegyelmével és szerelmével, elképesztő, hogy milyen képe van arról, hogy mit jelent a pokolnak a szenvedése, az Isten nélküliség átka. Aztán egyszer csak elcsendesedik benne minden, eltompul minden érzéke, és eszébe se jut, hogy mit jelent átkozottnak lenni, Isten nélküliként élni, Isten szent lelke vezetése nélkül, neki mer menni egy napnak, és végképp nincs sem Isten félelme, sem ellenség képe az embernek. Nem így volt az őskeresztények idejében. Tudjátok, akit a római császárság idején az élő Isten új életre szült, az képtelen volt többé hódolni a szobroknak, a császárnak. És inkább meghalt. Ma azt mondanák, hogy bolondok. Hogy ennyi életképesség nincs bennetek. Hogy ennyi normális ravasság nincs bennetek, hogy meghajolni csak úgy, és tovább menni, mintha mi se történt volna. Hát mi volt ezekbe az emberekbe, ami nem engedte, hogy látszat szerint is meghódoljanak? Isten szent lelke. Csak ennyi volt bennük. Isten szent lelke. A mai embereknek ott van az alapvető lelki bajuk, hogy nem születtek újjá. Hogy nincs bennük az élő Isten szent lelke. Ezért úgynevezetten okosak magukért. Úgynevezetten bölcsek magukért. És minden aljasságra készek. És a lelki ismeret ma már nem vádol úgy, mint régen. Nem tudom, kedves testvére, aki ma itt vagy. És eljöttél, hogy a reformációról hallgass ünnepi Isten tiszteletet. Tudod-e, hogy arról beszélek? Arról beszélek, hogy amikor Luther Mártonnak az élő Isten véghetetlen kegyelme adta a lélek látását, és adta az újjászületést, attól kezdve ennek az embernek egyetlen ura maradt. Jézus Krisztus. És bár az életében megtáncoltatták, az életében megalázták, kikiáltották Antikrisztusnak, megbélyegezték, azt jelentette, hogy bárki bárhol Luther Mártonra rátalált, ha megöli, az Isten dicsőíti vele. És az a Luther csak egyfelé hajolt meg, Jézus Krisztus felé. És az ember csak egyfelé hódolt, az élő Isten felé, és kimert mondani egy mondatot, hogy az Antikrisztus az, aki az Isten akaratával ellenkező dolgot cselekszik és hirdet. Na aztán a legfőbb bűne ez lett. Ezzel magára vonta az átkot. Csak aki átkozta, azt nem tudja, hogy az Isten gyermekein nem fog az átok. Mert akit Isten megáldott, az áldva lézem. És ha valaki átkozza, magán fog majd az átok. De nem azon, aki az Istené. Tudjátok, az Antikrisztusnak az őskeresztények két ortáját ismerték. És mivel az őskereszténység zsidó gyökereken nevelkedett, világos, hogy a Dániel könyve proféciáját ismerték. Dániel elmondja, hogy milyen világkorszakok következnek egymás után. Beszél arról, hogy az első olyan lesz, mint a párduc, a másik olyan lesz, mint a medve, a harmadik olyan lesz, mint az oroszlán, de a negyedik, ami következik, az mindenek fölött való, soha nem látott világuralmi és hatalom lesz. Elpapos és eltipor mindent. És éppen ebben a korban fog elérkezni az, aki egyetlen szóval elsöpri ezt a világhatalmat. Jön Jézus. Aki nem fizikai erővel, nem katonasággal, hanem a szájából kijövő karddal, az igével. Legyőz minden birodalmat. Ezért az utolsó birodalom, ami mindenek fölött való világos, a római birodalom. Jelenések könyve nem is beszél másról, mint megfesti a római birodalom két orcáját. Megfesti a politikai hatalomnak az arculatát, és megfesti a szellemi arculatát. És mivel elterjedt a hír, hogy Neró császár hiába lett öngyilkos, nem halt meg, hanem túlélte, hogy leszúrta magát. Ezért úgy hiszik, hogy Domitianusban testet oltott újból, a halálos sebet kapott ördög. És ez a nagygyilkosa a keresztényeknek. Hát a kép, amit festenek, nagyon reális. Gondoljátok el, hogy ez a Domitian szoppant okos ember volt. Szofista filozófusokat, éhenkórászokat begyűjtött maga köré. És menni kellett oda, ahol nép írta maga életét, a kocsmákba. És fel kellett magasztalni a császárt, mint Istent. És közben figyelni kellett, hogy ki mond ellen. Kinek az altán nem azok az öröm? Ki az, aki meghajtja a fejét, hogy sziklát vett a szeme? És azon jelentették, az biztos keresztény. És semmi vád, semmi vádirat, semmi tárgyalás. Azonnal utána mentek, elfogták, és vitték az arénába. Megölni. Aztán hellenizálni a zsidókat, akik ott hagyták a régi hitet, akik elhagyták a régi nyelvet. Maga köré gyűjtött a császár. Ezek lettek az ideológusai. Ezek fölvették a császárnak a betűjelét. Vagy a nagy D-t, hogy Divus, vagy a nagy A-t, hogy Augustinus, vagy a görög ezt. És kezükre, fejükre, lábukra tetoválták, és ők lettek az új gazdagok. És jaj, ha valahol kiderült, hogy Jézus Krisztus hitén van valaki. Ezek lecsaptak, és megteltek az arénák vértanukkal. Ott kereszténynek lenni eljegyzés volt a halállal, mert eljegyzés volt az élettel. Tudjátok, arról beszél az ige, hogy ezeknek az embereknek volt Antikrisztus képe. Tudták, hogy itt elképesztő, tudatos, irtó hadjárat történik. A kereszténység ellen. A Krisztuséi ellen. És most hadd lépek egy nagy korszakot. Azt tetszik gondolni, hogy az Antikrisztus meggyöngült? Azt tetszik gondolni, hogy megszűnt létezni? Azt tetszik hinni, hogy nincs ereje? Azt tetszik hinni, hogy Isten téved, amikor azt mondja, hogy nincs nagyobb ellensége a Krisztus népének, mint az Antikrisztus, az Antikrisztus népe? Miért tetszenek azt hinni, hogy azért, mert elvesztette a mai kereszténység a szellemi látást, az érzékenységet, mert nem érzékeli sem Isten jelenlétét, sem az ördög valóságát, akkor nincs Antikrisztus? De mennyire, hogy létezik? Sőt, akkor a legveszedelmesebb, amikor már nem is érzékelik, hogy van és működik. Én csokorba gyűjtöttem azokat a jeleket, azokat a klasszikus jelzéseket, amelyeket cselekszik, csak látni kéne. De nem látják, akik nem hisznek az Istenbe. De nem látják, akik nem hisznek a Krisztusba. És nem hajlandók érzékelni, mert elvesztették az érzékelő képességüket. 2000 év óta a háború folyik. Tudatos kétfrontos harc. A célja ma is ugyanaz, megtörni a Krisztus királyságát. Eltiporni a Krisztus gyermekeit. Megszüntetni az ige szavát. Megszüntetni az ige hirdetését. És ahol valahol a sátán életre talál, koncentrálja az erőit. Majd este beszélek erről különösképpen. Nézzétek, a kereszténység minden idejében Krisztus iránti szeretetéből, vagy emberi gyarlóságból, vagy emberi naivságból, vagy éppen reális érzetből mindig valakit antikrisztusnak nevezett. Egy listát hadd soroljak fel. Nem a teljesség kedvéért mondom, csak érzékeltetésül. Az őskeresztények a római császárt tartották az antikrisztusnak. Amikor a világ kereszténység uralomra jut, akkor majd a visszaütést Julianus apostatát tartják antikrisztusnak. Nagy Leó pápa Attilát tartotta antikrisztusnak. Amikor eljön a reformáció ideje, a védekező katolicizmus Luther Mártont és Kálvin Jánost tartotta antikrisztusnak. Luther Márton és Kálvin János a római pápát tartotta antikrisztusnak. A 17. századtól kezdve tetszik ismerni a történelemben ezt a különleges korszakot, Mohamedet tartják antikrisztusnak, majd a követőit, a bagdadi kalifát, vagy a bizánci szultán. Ahogy tovább lépünk, a 18. században Voltaire-t tartják sokan antikrisztusnak. A 19. században Nietzsche-t, aztán Marxot. A 20. században, mintha elvágták volna. A 20. században úgy néz ki, megszűnt az antikrisztus. Az ember fejlődött? Vagy érzékeit vesztette? Eltoltak a hangsúlyok? Más fontos a mai embernek? Hadd kérdezzem meg. Akkor veszedelmesebb-e egy ellenfél, ha szemtől szembe áll, vagy ha les rád? Akkor veszedelmesebb-e, ha nyilvánvalóan látszik, vagy akkor, ha nem látszik? Ezért jön a klasszikus támadás, a közöny. Amikor mit foglalkozom vele, lesz a hívő ember gondolata. Kit érdekel, mondja a református ember. Ugye nem itt tartasz? Ugye ennyire nem mentél még tönkre? Ennyire nem lettél még halott, ugye? Aztán jön majd a hitetlenség. Aztán jön majd az ember szívén, lelkén belül, aztán majd az országba, aztán majd a világba. Egy elképesztő erőszak hullám. De az ember nem vesz észre semmit. Miért kéne mögött valami szellemi hatalmaságot keresni, hogy gyilkolják az embereket millió számra? Hát ez csak úgy adatik. Jön a globalizáció gondolata. Jön egy elképesztő egységes világformálás gondolata. Egy egységes politikai hatalom gondolata, amelyik majd megszabja, miről gondolkoz, hogyan gondolkoz, mi a jó, mi a rossz. Érdekes módon mindig pontosan szembe megy a Krisztussal. Öntudatlanul is ellensége a világ a Krisztusnak. Csak ő marad ki. Aztán a világpolgárság gondolata, hogy van egy különleges grémium, ezek jelet hordoznak. A jel arra szolgál, hogy egymást felismerjék, és az uralmat átvegyék. Így mondja az igénk, minden népből, nyelvből és ágazatból. És minden nép, nyelv és ágazat felett átveszik az uralmat. Érdekes módon egy egységes gondolatot képviselnek. Minden országban, minden nép előtt. És nem a Krisztus gondolatát. Nem a Krisztusban egyesülés gondolatát. Élükre áll az egyik oldalon a pápa. Minden vallás egy szünkretiszta vallást képviselve. Legyen egységes. A másik oldalon. Nem kellenek nemzetek, népek, vallások, gazdaságok. Csak egy. Csak egy. De persze téged ez nem érdekel. Ez nem megy a véredre, ez nem megy a hitedre. Téged ez teljesen hidegen hagy. Te ilyenekkor nem szoktál gondolkodni, mert téged ez nem is zavar. Hadd csinálnak, amit akarnak. Az emberi erkölcs tökéletes romlása. A tökéletes erkölcstelenség. Magyarországon, Budapesten a melegeknek felvonulása. Pont akkor, amikor a református világszövetség, a református hívei együtt vannak itt Budapesten. Tudjátok, milyen tudatos dolog volt a Demszkitől? Tudjátok, milyen elképesztő, ördögi és elképesztő aljas dolog volt? Azt hisznek, hogy véletlen, és nincs válasz. Se az országtól, se a hívőktől, se az egyháztól. Nem számít. Fel se tűnik senkinek? Hát miért tűnne fel? Antikrisztus nincs. Téveig és téveítés nincs. Éld meg egyedül a magad hitét, ahogy tudod. Ha nem tudod, belehalsz. Próbálkozz, szenvedj egyedül. Mi az, hogy közösségbe összejönni, együtt látni, együtt gondolkodni, együtt imádni, együtt küzdeni? Azt hagyjátok meg másoknak. Annyira az a dolga, hogy megöljék a lelkedet, a testedet. Az ember bűne, hadd fogalmazom a bűnt másképp, mint ahogy a vallásos ember megszokta. A bűn pártállás. Hogy kinek és minek a pártján állok. A bűn törekvés. Nem csak pártállás, hanem törekvés. Törekvés a Krisztus hatalmája lett. És ma ez van Magyarországon. A bűnös megrándítja a vállát, na is. És ez az elképesztő, birkává aljasult nép, a magyar. És az elképesztő, látástalanná korcsosult reformátusság. Még csak nem is véget. Reformáció. Azt jelenti, hogy megnyílik a szem, mert Isten szent lelke újat akar. Megdicsőíteni Jézust. Mert Isten szent lelke királyságot akar építeni, a Krisztusét, a hívőkét, az Isten gyermekeiét, akik egyek az Urukkal, hogy nem alkuszna meg se bűnnel, se ideológiákkal, se a világgal, hanem Isten szent lélkétől élve szembe mennek a sötétséggel. Tudjátok, az első bukás mindig ott kezdődik, amikor nem megy szembe azzal, ami nyilvánvalóan bűn. Amikor nem szólalsz meg, amikor valami nyilvánvalóan hazugság, és nyilvánvalóan aljasság. Az első megalkuvás, a gyöngeség útján való első lépés. Nézzük, miért jött Jézus? Azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. Mindent lerontson, amit épített. Szeretnélek ma ébresztgetni. Kezd magadon. Kezd magadon. Hogy vedd végig. Hogy Uram, ahol megalkottam, bocsásd meg nekem. Ahol elnémultam gyáván, bocsásd meg nekem. Ahol nagyobb halat kenyérért, eladtalak, bocsásd meg nekem. Ahol meghátráltam, mert meg kellett volna halnom, te érted. Bocsásd meg nekem.
Ahol a gyerekemnek nem mertem megmondani. Hogy te ezt másképp mondod és akarod. Hogy hagytam, hogy elneveljék. Bocsásd meg nekem. Hogy kiszolgáltatom idegent annak. Bocsásd meg nekem. Hogy átadtam az ördögnek. Hogy itt a földön boldoguljon. Bocsásd meg nekem. Mert amíg nem rendezed el, soha se fog élni a lelked. Amíg egyszer nem állsz a magad bűnével oda Jézus Krisztushoz. Uram, ezt törd össze, ezt a szívet. Az enyémet. Ezeket a gondolatokat, az enyémet. És ezt a lelket vedd el tőlem, amely megalkusz lélek lett. És kérem megelevenítő tiédet. Addig nincs újjákezdés és újrakezdés egy életben, testvére. Addig nincs reformációd. Vissza az alapokhoz. A kegyelem alapja, tudjátok, mindig megmarad a Golgota. Mert a világ megváltás alapja a Golgota. Mert az új életnek a szülőszobája a Golgota. Te véren vett és véren váltott gyermeke az Istennek. Te tékozlója a kegyelemnek, a Krisztus fiúi életnek. Gyere haza! Jézus Krisztusod vár. Hadd mondjam neked ma, és ezzel fejezem be. Kegyelmesen. Még mindig kegyelmesen. Jöjj, és megszabadítalak. Minden bűnköteléktől, minden bűn emléktől, minden ördögi befolyástól. Van hatalmam eltépni a láncodat. Letöröm róla a bilincseket. Csak jöjj. Megmosom a lelkedet. Nincs békességed. Nem lehet békességed, míg meg nem mosott a vér. Megtisztítalak. Minden hamisságtól. Csak jöjj. És a magam lelkét adom beléd. Látod már, mire mentél a tiéddel? Látod, hogy nélkülözöd az Istenét. Ezért ő így mondja, új szívet adok neked, és a magam lelkét adom belétek. Meggyógyítom a te lelki rúgságodat, csak bízzál. Ha felszállsz egy buszra, elhiszed, hogy a busz sofőr célba visz. És simán kiszolgáltatod magad neki. Azt se tudod, hogy nem kap-e infarktust. Azt se tudod, hogy mi történik vele. Simán rábízod magad. Ne szállsz egy taxiba, és sejted, hogy megautóztatnak és megutaztatnak a pénzedért. Mégis hiszed, hogy célba jössz. És megfizetsz azért, hogy célba érj. Ma az az Isten szólít téged, aki azért fizetett, érted, hogy célba érj. Az az Isten szólít téged, aki minden rútságod ellenére még mindig a Jézus Krisztusért halálosan szeret. És csak ennyit kérj, bízz benne. És ma az a kérésem, hogy bármit terveztél, ne rohanj haza.
Az a kérésem, hogy gyere, újítsd meg a szövetséget. Gyere az Urathoz. És élj belőle, hogy meghalt érted. Hogy a vére kiontatott. Hogy a teste megtöretett. És hogy benned is pecsétet akar adni. Hogy te az övé vagy. Hogy úgy menj innen haza. Mint akinek bűne elfedeztetett, vétke megbocsátatott, és él a Jézus Krisztus által. Gyere vissza az alapokhoz. Amen. Uram, úgy megszoktuk, hogy a mi gondolatainknak elsőbséget adunk a te gondolataiddal szembe. Ezért tud születni bennünk ellenkezés, kételkedés. Könyörögve kérlek, édesatyám, Jézus Krisztusért, hogy ments ma itt lelkeket. Újíts itt magadnak életeket. Szűj újjá lelkeket. Légy győzedelmes Úr, és hadd kérjem így miértünk. Amen.